Bánócki Előd atya nagybőti előadását hallják.
Dicsértessék Jézus Krisztus! A kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgató családját, határon innen és határon túl. 1898. május 28-án este Torinóban egy Secondo Pia nevezetű ügyvéd, szenvedélyes fotós, olasz királynak a engedélyével két felvételt készített a torinói leperről. Amikor elvitte műhelyébe, mert ő hívta elő a érzékeny filmet, ami egy lemez volt, üveglemez, ilyettében majdnem kiejtette az üveglemezt, mert nem negatív képet kapott rögtön, hanem egy ember arcának a pozitív képét. Abban a pillanatban megállapította, a lefényképezett kép negatív. Ez hagyományos fényképezésről van szó. Ezt a lefényképezett, ugye hát pozitív képet megtekintette a Sorbonne Egyetem két professzora, Yves Delage, aki anatómia professzor volt, másik pedig Paul Vignon, aki viszont biológiai professzor volt. Ők is megdöbbenve nézték a képet, mert mondták, hogy ez a felvétel hitelesíti a leplet. A lepel hitelessége mellett szól. Mert negatív képet festeni nem lehet. Hangsúlyozom, nem lehet. A történelem során először lehetett látni a képmás minden fenséges részletét. Magas, karcsú, izmos férfi. Méltóság teljes fejet hordoz. Ez a szépség nem azonos a nyájasságba hajló, szinte nőies alakú formát felöltő reneszánszkori vagy későbbi barokkori festményekkel és szobrokkal. Ez a keleti kereszténységnek a Pantokrator Krisztus ábrázolásával rokon. Komor férfias szépség öleli harmóniába ezt az arcot, amelynek vonásai mögött legtökéletesebb emberi tulajdonságokat és morális eltökéltséget lehet sejteni. Az arcról határtalan békesség sugárzik. Ez Isten békéje, ami mutatja, Isten mindent embert milyen nagyon szeret. Az arc kifejezésében benne van az, hogy teljesítette a mennyei atya akaratát. Benne van, atyám, legyen meg a te akaratod. Getsemáni kertben, a mi atyánk barlangban tanította Jézus ezt a legszentebb imádságot, amiben legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És kedves testvérek, természetesen a leplet kutatták tovább. Én most nem akarok részletekbe belemenni, de aztán az űrkutatásnak elektronikai eszközeivel is vizsgálták. 1978 elején rövid időre átvitték a leplet 6. Pál pápa tudtával Amerikába, a Los Alamosi űrkutató központba, és ott letapogatták a leplet VP8-as képanalizátorral. Ez vizsgálja az űrből jövő filmeket. A VP8-as képanalizátor csak háromdimenziós képeket mutat és jelenít meg a monitoron. Se fényképes, se festés, semmi az égvilágon, ami emberi lenyomat, nyomtatás nem jelenik meg. Viszont háromdimenziós negatív kép van a leplen. Maguk, akik végezték a vizsgálatot, megdöbbentek. Az egyik, aki végezte a vizsgálatot, John Jackson, tavaly, itt volt Magyarországon, szeptemberben, 5 előadást tartott a torinói leperről. Vasárnap, akkor szeptember végén az M5-ösön interjú volt John Jacksonnal és feleségével. Tehát a lepel hiteles. A tudomány jelen pillanatban értetlenül áll keletkezési problémája előtt. Atomfizikai jelenséggel állunk szemben. Egyértelműen kijelentették. A feltámadás kísérő mechanizmus holttestről, a holttest közelében lévő tárgyakról fényképet készített, megörökítette. A lepel nem sugároz, nincs radioaktív sugárzása egyáltalában. A jelenség létrehozásánál lenyomatot nem hő okozta, nem rombolt szét semmit. Mindent éppen hagyott a sírban. Ugye, mert azt az atomfizikai jelenséget ismerik, két plutónium össze, és robban az atombomba, legalább 1 millió Celsius fok keletkezik, aztán kegyetlen pusztítás. De ezt a fajta atomfizikai jelenséget még nem ismerik, úgyhogy azóta kutatják. Kevin Moran, a Los Alamosi Ügykutató Központ egyik atomfizikusa azt mondja, hogy amikor a test, a lepelbe takart test átment a sokazik dimenzióba, befele, akkor történt egy felvillanás, és ez hozta létre a testről a lenyomatot. Nagyon intenzív volt, nagyon rövid idő alatt történt. Ha az ember azt mondja, hogy a másodpercnek a 6000 része alatt, de atomfizikai jelenség hozta létre. Annyi történt a feltámadás pillanatában, hogy az a kőhenger, ami elzárta a sír bejáratát, amit lepecsételtek, az elmozdult, és ezáltal kinyílt a sír. Tudjuk nagyon jól, hogy hajnalban, amikor az asszonyok mentek, hogy bebalzsamozzák Jézus halott testét, azon tanakodtak, vajon ki fogja nekik elhengeríteni a követ? Mert az egy többmázsás kő volt, amivel lezárták a sírt. Fényjelenség is mutatkozott, mert az őrzésre kiküldött római katonák beszaladtak a városba. Jelentették, hogy mi történt. Megijedtek. Na most a másik, ami érdekes, hogy ugye hajnalban Mária Magdolnától megtudják az apostolok, hogy üres a sír. Péter és János rögtön rohannak a sírhoz. És ugye János gyorsabban szaladt, ugye fiatalabb volt, ő volt a legfiatalabb az apostolok közül, de megvárt, amíg Péter odaér, és akkor ment be a sírba. 28-ban, János evangélium 28-ban azt írja, látta és hitt. Fiatal János apostol volt egyedül szemtanúja Jézus kereszt halálának. Ő állt a kereszt alatt Jézus édesanyjával, boldogságos Szűz Máriával. Ő vett részt Jézus holttestének levételében és eltemetésében, mert ez egy ideiglenes eltemetés volt. Azt akarták köztán később, hogy ünnepek után szépen bebalzsamozzák, és a zsidók szokása szerint eltemetik. Ez a lepel, ez a torinói lepel. A torinói lepel visszaadta egyes embereknek az egészségét. Edesszába került, 4. századi szírkódex írja, hogy Júdás Tádé, Jézus rokona, vitte el Edesszába. Edesszát megtérítette. 5. Abgár király, megérintve a lepel megtisztult leprájától. Kis Osztroéné állam királysága Edessa, és ma Törökországban van, dél részén Urfa, így nevezik. A másik, ami fontos még a történelem megjegyezni, hogy 5. Abgár király fia, Mannu, az visszatért a pogányságra, és üldözik ezt a keresztényeket. És az edesszai keresztények elrejtették. És egy nagyon érdekes, aranyos hálózatba lévő rácsos szövetbe helyezték, de úgy hajtották össze, hogy az arc lenyomatát lehetett látni. És így hívták, hogy Mandílion. ez kendő, ezt jelenti. Most kedves testvérek, tehát a turinói leperről még annyit akarok mondani, hogy egy középkori vásznat voltak rá, mert Chambéry-be majdnem egy tűzvésznek az áldozata lett, és 2002-ben ezt a hollandi vásznat levették. Akkor döbbentek meg, hogy a lepel másik oldalán is ugyanúgy megvan a lenyomat. Ugyanúgy megvan a lenyomat. Lepel elülső felén lévő kép nem volt közvetlen hatással a hátsó oldalon lévő képre, mert kettőjük között a lenvászon nincs elszíneződve. Máskülönben a lenyomat sokkal vékonyabb szálakból áll a lepel felületén, mint a mi hajszálunk. Na most csak összefoglalva, lepel hitelessége, történelmi dokumentáció, 1349 előtt 50%, 1349 után 100% igazolja. Fotográfia 100%, anatómia 100%, antropológia 90%, törvényszéki orvostan vizsgálat 100%, hematológia 100%, pollenológia 100%, sőt megállapították, hogy Magyarországon is megfordult a lepel, növénytan 100%, ásványtan 100%, numizmatika 100%. A radiokarbon meghatározást törölték, mert hibás mintából készítették. Nem tartották be az analitika kémia szabályait. Viszont helyette vákum alatt infravörös sugárzásnak vetették alá a leplet, ami egyértelműen megállapította a lepel korát. Krisztus elődből származik a lepel. Krisztus előtt, első század. Indiába készült. Indiai lemből. És aztán az arab sivatagon keresztül lévő karaván úton került Szentföldre. Ennyit most csak a lepelről, aztán majd következő alkalmakkor újabb és újabb dolgot fogok mondani. A következtetés, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint a lepel hiteles. A tudósok állítják, lepel képmása nem csak eredménye Jézus feltámadásának, hanem tárgyi bizonyítéka. Nagyon sok tudós megtért, mert tudósok között különböző világnézetűek voltak, akik viszont a szakmájukban a legprofesszionálisabban működtek. John Jackson a riporterben elmondta, a legkiválóbb szakembereket választották ki. Nem kóklerekkel vizsgáltatták a leplet. Jézus életében minden eseménynek volt tanúja. Születéstől kezdve kereszthaláláig. De egy volt, aminek nem volt tanúja. Ahogy üres lett a sír, ez volt a feltámadás. Lehet, hogy Isten azt akarta ránk hagyni fényképet, vásznom, egyetlenről, amit ember nem látott a feltámadásról. Maguk a tudósok nevezik így a leplet, a lepel néma tanúja a feltámadásnak. Azt nagyon jól tudjuk, hogy utóbbi szentatyák, Károly Wojtyla, illetve Szent II. János Pál pápa többször megfordult Torinóban, s a lepel előtt imádkozott. Tehát így mondjam, a modern korunk szentatyái mind elmentek és imádkoztak a lepel előtt. Most, testvéreim, Lukács 8. fejezetében, 49-56, említi Jairus leányának az életre keltését. Jézus három tanút visz be a szobába. A siratókat elzavarja. Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Kinevették. Jézus megfogta a lány kezét, felszólította, leány, kelj fel. Erre visszatért a lélegzet, és azonnal felkelt. Persze, hogy önkívületi állapotba kerültek a szülők, ilyet még nem láttak. Aztán rájuk parancsolt, adjanak neki enni. Annyit mondott nekik Jézus, hogy senkinek ne szóljanak a történtekről. Megvolt az oka Jézusnak, hogy miért mondta ezt. Mert sajnos, testvéreim, ami természetünkben benne van az, hogy össze-vissza beszélünk. És ez nagy baj. Össze-vissza beszélünk. Akkor is olyanok voltak az emberek, mint manapság. Aztán a másik Lukács 7. fejezetében írja Naimi ifjú feltámasztását. eseménynek sok tanúja volt. Találkozik az özvegyel. Jézus vigasztalja, ne sírj. Majd megállítja a halottas menetet. Megérinti. Hát nem szabad koporsóról beszélni, hanem egy deszkán volt letakarva, bebutyulálva azzal bizony, egy bizonyos lepellel, amivel aztán sírba helyezik. Még a középkorban is zsákokban temették el elhuntjaikat az emberek. A koporsó az későbbi találmány. És azt mondja Jézus, ifjú, mondom neked, kelj föl. Az ifjú felült és beszélni kezdett. Hát gondolom, hogy megrémültek az emberek, de magasztalták Istent. A harmadik, itt János 11. fejezetében ír le, Lázár feltámasztása. Ezek lépcsőfogok, majd rá fogok mutatni, miért állítottam így sorrendben. És hát Jézus szól, hogy hengerítsék el a követ. Márta, Lázár nővére tiltakozik, Uram, szaga van már, hisz negyednapos. Jézus így felelt, nem, de azt mondtam, ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Erre elhengerítették a követ. És itt jön, Jézus pedig égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Tudom, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülöttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék, te küldtél engem. Ezután hangosan szólt, Lázár, jöjj ki. A halott kijött. Lába és keze be volt pólyázva, arcán meg kendő fötte. Jézus így szólt, oldjátok fel, hogy tudjon járni. Négy napos halottról van szó. Na most a ember földi életének befejezésénél vagyunk, és a halottaság, a temetőbe való kivitel, és hogy már négy napja el van temetve, Jézus számára mindegy. Mert ő az élet ura. Igen, Jézus, ugye Márk evangélista említi 9. fejezetében Jézus színeváltozását leírja, és utána jönnek le a hegyről. Lejövet azt mondja nekik, Jézus, Péter, Jánosnak és Jakabnak, senkinek, amit láttatok, ne mondjatok el semmit, amíg az ember fia fel nem támad a halálból. Evangélista megjegyzi, a parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, mit jelenthet halálból feltámad. Akkor ember se volt tisztába ezzel, de most feltehetem a kérdést, testvéreim. Ti tisztába vagytok a feltámadással? Hogy viszonyulunk a feltámadás kérdéséhez? Pedig Jézus megígérte, mi is részesülünk a feltámadásban. Igen, Jézus megígérte. Márta megjegyzi, ilyen tudom, feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog. Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg sohasem. Jézus szavaiban két tényező van. Egyik a földi élet lezáródása, még ha meg is halt, de tovább él, élni fog. Tehát az embernek örök életet ajándékozott a mennyei atya. És kedves testvérei, vegyük tudomásul, hogy mindnyájan örök életet hordozunk magunkba. Ez olyan, mint 2×2=4. Hiszen ez indította el az egyházat. Feltámadásból óriási nagy dolog volt. Az apostolok ezt élték át, látták, együtt voltak Jézussal feltámadás után. Hatáltalan öröm. Igen. Ebből nőtt ki Jézus közössége. És ugye Jézus megígérte, mindenkinek örök élete van. Ezt az örök életet hordozzuk magunkba. Tehát amikor megindul az édesanyám méhében Isten ajándéka, a kisgyermek élete, az a kisgyermek már hordozza az örök életet. Nem utólag kapja meg. Az más kérdés, hogy az örök élet, amit kaptam, amikor átléptem a földi kaput, amit mi halálnak nevezünk, az őskeresztény egyház pedig égi születésnek nevezte, Az más kérdés, hogy számomra a mennyegy ajándéka milyen lesz, vagyis itt a földi életem zarándok útján, életem, cselekedeteim, mindaz, amit tettem, örök életre szóló érvénye van. Tehát amit én most itt nektek elmondom, és beszélek róla, örök életre szóló érvénye van. Igen, minden kimondott szónak örök életre szóló érvénye van. És hogy gondolkozunk egy kicsit azon, hogy hát hallunk így a klinikai halál állapotából visszajött emberekről, nagyon nehéz nekik elmondani, amit átéltek, de aki elmondja, előtte hirtelen lepergett az egész élete, de úgy, hogy cselekvő részként vett részt. Nem egy zsőjébe, páholyba ülve, mint egy filmet, bocsánat, bámulta. Mert ma már teljesen, mi is, hogy vagyunk, Szentmise, hát az egy rendezvény. Leülünk, nézünk, stb. Itt a Szentmisében a feltámadt Jézus Krisztus van jelen. A nagy sütörtök, nagy péntek és a húsvéti feltámadás egyszerre van jelen a Szentmisében. Újra és újra megjelenik, megelevenedik. Így Jézus Krisztus állandóan velünk van. Igen, majd ha az örök életbe átlépünk, akkor fogunk rájönni a Szentmisének óriási értékére, halhatatlan nagy értékére. Akkor fogunk rájönni. Az nem a papnak az attrakciója. Nem. Jézus Krisztus mit mond? Mikor áthagy megtöri a kenyeret, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vére vigyatok, mert értetek, kiontatik a bűnök bocsánatára. És végén az, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. De itt nem csak egy anamnéziás emlékezésről van szó. Jelen lévő, jelen megjelenítő emlékezésről van szó. Igen. Ezek nagyon erős kifejezések, csak ugye a századok folyamán így magyarázzák, úgy magyarázzák, amúgy magyarázzák, az erejéből egy kicsit veszíthet. De ezek Jézus szavai, amit a pap ma is kimond. Erre kaptunk meghatalmazást a felszentelésen keresztül. Ez nem a miénk, hanem az Úr Jézusé. És az Úr Jézus megbízik bennünk, amikor megjelenik határtalan nagy szeretettel, és most csak az arcra tudok mutatni, ilyen békét sugárzó arccal, szeretettel tekint ránk az oltári szentségben. Arra nem akarok kitérni, hogy hány jelzés van, hogy Jézus jelen van az oltári szentségben napjainkban. Nagyon érdekes, mert ugye korunk ugye nagyon eltávolodott Istentől, és még a keresztény lelkekben is úgy kezd kihűlni Isten szeretete. Tehát Isten figyelmeztet. Tehát a torinói lepel is egy figyelmeztető, egy nagy ajándék. Igen, Jézus Krisztus mondja, Isten örök életet adott nekünk. És testvéreim, most ezt a kis rövid gondolatmenetet bezárom János apostol 14. fejezetében 1-től 6-ig az utolsó vacsorán következő írja. Jézus ezt mondja, ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok lakóhely van. Ha nem volna, mondanám-e, hogy elmegyek elkészíteni nektek a helyet? Ha elmentem, elkészítettem a helyet, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket. Mert tudjátok az utat, ahova megyek, mondja Jézus. Tamás, aki minket fejez ki általában, Uram, azt sem tudjuk, hová megy, honnan ismerhetnénk hát az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához csak általam. Ezek kategórikusan kijelentett igazságok. A mennyei atyához eljutás az az örök boldogság, a mennyország. A Szent Háromság második személyének, aki felvette emberi természetünket és így jelent meg közöttünk valóságos Isten és valóságos ember, látjuk a képét, a lenyomatát. Mi a Szent Háromság közösségébe tartozunk rajta keresztül. Maga a mindenható Isten az embert, hogy férfinek, nőnek teremtette és megáldja gyermekkel, a Szent Háromságba gyökerezik. Innen származik minden. Csak az ember, ugye, történelmének kezdetén inkább egy más irányvonalat követett, mert a kísértőre hallgatott. És ezért szakadtunk el Isten világától. Sőt, 1975-ben egy Fjodorov nevezetű elektromérnök Oroszországban rájött arra, hogy a testünknek van kisugárzása, és ezt megjelenítette filmen. Minden testnek. A tárgyaknak állandó, az embernek állandóan pulzál, változik. Ma már monitorokon megjelenítik, és az orvos gyógyászatban használják, ennek segítségével azt a kis pontot megtalálják, ott valami probléma van, még mielőtt ugye hát olyan jelenségek lennének, hogy a diagnosztika megállapítaná a betegség okát. És kimondják azt, hogy az ember fénylény. Űrhajózás, kutatás vezette rá az embereket. A sejtek bennünk bioplaszti, biofotonként működnek, aminek a sebessége a fénysebesség. Ki se tudom mondani, valami történik a lábammal, már itt a körmömbe a sejtek arra dolgoznak, hogy az begyógyuljon. Ezt az immunrendszerünk szabályozza. Az immunrendszer borzasztó bonyolult. Most kutatgatják csak az orvosok, a tudósok. De a meghibásodását azt rögtön észleljük. Csodálatosan teremtett minket a Jóisten. Csodálatos. Viszont miért nem lehet látni az emberből kisugárzódó fényt, mert ezerszeresére csökkent. A állat szeme látja, és itt van, akik felvetették, miért írja a Szentírás. Amikor ugye Ádám és Éva vétkezett eredeti bűnben, értelmük elhumályosult, kialudt bennük egy fény. Csak mit láttak? Azt, hogy mezítelenek, kész. Ez látnak. De továbbra is megmaradt bennük adottság, csak gyengült. És nagyon érdekes, ez a vizsgálat megmutatja, hogy az ember testének a színe gyönyörű szép, zöldes kék, világos zöldes kék, ami állandóan pulzál. Azt is megvizsgálták, hogy a haragos, indulatos embernél rozsda, vörös, barna és fekete foltok jelennek meg ebben a képben. Igen. A harag, a gyűlölet. Tudatosan vizsgálták. És azt állapították meg. Nem mindegy, hogy milyen lelki állapotban vagyunk, kedves testvérek. És talán ez a nagybőti lelki gyakorlat azt a célt szolgálja, hogy lélekben most nézünk magunkba. Hogy is állunk mi az örök élettel? Hogy készülünk a végleges hazánkra? Mert Szent Pál azt mondja, mi hazánk a mennyben van, írja a Filippiekhez itt levélben. Hogy készülünk? És erre a céltudatos irányulásra, ami bennünk van, belénk teremtette a Jóisten, ha nem figyel az ember, akkor ideges. Pótlékot keres, amivel kipótolja, eleget tesz ennek az idegességnek, vágynak. Itt jön a hedonizmus. Érdesére. Itt jön az, amikor az ember bálványt csinál magából, és magát ünnepli. Igen, testvéreim, ezek összefüggnek. Én most itt tehát lezárom, Isten örök élettel ajándékozott meg mindnyájunkat. Az Úr Jézus ez tanította. Ez volt az ő tanításának egyik központi témája. Ő mindig az örök életről beszélt, és minden földi dolgunkat annak fényében világította meg, sem gazdaságtant, vagy jogtudományt, vagy nem tudom micsodát, valami filozófiát tanított. Rólunk van szó, testvéreim, rólunk. És talán az Úr Jézus ennek a békés, nyugodt, határozott, szeretetteljes tekintete, ezt vigyük magunkkal, lelkünkbe véssük, és találkozzunk az Úr Jézussal. Mert mondja Jézus, aki eszi az én testem, issza az én vérem, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Amen.
Bánócki Előd atya nagybőti előadását hallották a torinói leperről. Mária Rádió. Székely János szombathelyi megyés püspököt hallják.
Rendkívüli húsvét, rendkívüli nagyböjt az idei. A járvány megállította a világot. Életünk átgondolására hív. Miért élek? Honnan van ez a világ? Merre tart? És benne mi az én életem célja, tartalma? A járvány szembesíti a mai, technikai fejlettségétől sokszor túlságosan is eltelt embert a törékenységével, sebezhetőségével. Mégis idén is majd húsvétot fogunk ünnepelni. A húsvét ugyanis a világ nagy alaptörténete, a hatalmas szimfónia alapdallama. Egy sok gyermekes édesapa ezt a nagyon egyszerű esti imát imádkozta minden nap a gyermekeivel. Létezik az Isten, szeret az Isten, közénk jött az Isten, megbocsát az Isten, hazavár az Isten. Szeretet hiszek egynek nevezték el ezt az egyszerű, de mindent magába foglaló imát. Ez a világ nagy alaptörténete. Ebbe illeszkednek bele a mi kis élettörténeteink, az életünk eseményei. Ebbe illeszkedik bele a mostani járvány, a nehézségeink és örömeink, családjaink történetei, eleséseink és talprakeléseink. A világ Isten túlcsorduló, végtelen életéből. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetének hatalmas, derűtől kicsattanó, végtelen szépségű dallam özönéből lett. Mi emberek az isteni szellemből is részt kaptunk. Ezért szellemünk, gondolataink, öntudatunk és akaratunk uralkodnak az agysejtjeink a testünk fölött. Ezért tudunk gondolkodni, egyetemesen érvényes törvényszerűségeket felismerni. Ezért érezzük a feltétlen kötelező erkölcsi parancsot, amely arra hív, hogy senkinek se tegyünk olyat, amit nem akarunk, hogy velünk tegyenek. Ezért akarjuk folytonosan megjobbítani ezt a véges, fejlődő és bűntől megsebzett világot. Szellemünk élete által állandó tapasztalatunk van a természet feletti valóságról, a Teremtőről. Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy az örök, Teremtő Isten megjelent a véges, esendő világban. Széthasította az eget, leszállott a mennyből, eljött, hogy fölemeljen minket. A bűntől megsebzett embert megtisztította az ő megváltó, halálig menő engedelmessége és szeretete. Ahogyan Szent János apostol megrendülten írja, igen, az élet megjelent. Isten elpusztíthatatlan örök élete és szeretete jelent meg Krisztusban. Legyőzte a halált és újjáteremtette az életet. Húsvét hív, hogy éljünk ő benne. Az emberi szellem addig és annyiban tud ura és pásztora lenni, testének és a világnak, ameddig ő benne él. Neki engedelmeskedve, a hit és a szeretet állandó éberségében. A járvány megállított, hogy elgondolkodjunk és felismerjük, ő alkotott. Tőle jöttem, és hozzá térek majd haza. Mindenki ő érte él. Kívánok minden kedves hallgatónak, paptestvéreknek, szerzeteseknek és szerzetesnőknek, fiataloknak, családoknak, idősebb testvéreinknek. Áldott, új életben gazdag nagyböjtöt és majd húsvétot. Sok-sok áldást kívánok mindannyiuknak. Isten áldja, oltalmazza, őrizze, vezesse mindannyiukat.